Szeretettel köszöntöm főtisztelendő paptestvéreimet és titeket, kedves testvéreim! Az egyház szolgálatába álló emberként a Szentírásból vett gondolattal indítanám mondani valómat. Valahányszor Isten megszólított, és üzenetének szolgálatára hívott valakit, legtöbbször lelkük mélyén így fohászkodtak, ki vagyok én, Uram, hogy engemet választottál. Maga Mózes is így beszél, én még beszélni sem tudok. Talán ugyanezt mondhatnám magamról is, ki vagyok én, hogy Erdély szellemi vezéréről, nagypüspökéről, szentjéről beszéljek ma itt önöknek. De ha már ezt teszem, legnagyobb örömmel teszem, és egyben megköszönöm a bizalmat és a meghívást is. Talán sokak által ismert a dr. Círiák Árpád, volt kolozsvári plébánosnak a könyve, amelynek címe az Erdélyi Magyar Breviárium. A szerző így indítja a művét. Mi magyarok megfogyatkoztunk, mostoha testvérek lettünk, talán nem csak a nagyvilág, hanem még a Szent Istváni Birodalom csonkjában élő testvéreink számára is, így hát nem adatik nekünk más lehetőség, mint a halottakhoz fordulni, megidézni a nagyok szellemét, akik porba tértek ugyan, de egykor Erdély porából vétettek. S ha az élők és a holtak elválaszthatatlanul összetartoznak, hihetjük, hogy porba térteleink nem hagynak cserben, könyörgésünkre főniszként megelevenednek, és hallatják szavukat. Hát, ha az élők szavára nem figyelünk, a holtak üzenetét mégis megszívlelik. Kedves testvéreim, azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk, emlékezni szellemét és erkölcsi hagyatékát megidézni annak, aki számunkra nem halt meg, és nem is fog meghalni, amíg Erdély földjén magyar szó elhangzik. Márton Áron püspökre emlékezünk püspöki szentelésének 75. évfordulóján, és naponta imádkozunk az ő közbenjárásáért. Személyesen ismerhettem, és ezzel dicsekszem is, de róla beszélgetve fiatalabb ismerőseimmel büszkén mesélik, hogy szüleiket, nagyszüleiket maga Márton Áron bérmálta. Kezet fogtak vele, elkísérhették egy-egy útjára, szolgálatába állhattak a szolgának. A rendíthetetlennek, akiben ott lakozott a nagyszerű egyszerűség, a pásztornak, akinek minden cselekedetéből kiviláglott az ország, a társadalom, a saját szűkebb és tágabb környezete iránti magas felelősségérzet. Nagy dolog számunkra, hogy érintkezhettünk vele, és megérezhettünk valamit az ő kisugárzásából. Ő volt az, aki vállalta kiválasztottságát is, de a legnagyobb egyszerűséggel. Családfője volt egyházának, és nem zárt ki senkit abból a családból, sőt, még a más vallásúakat sem, sőt, a más nemzetiségűeket sem, hiszen Erdély nagy családjában gondolkozott és tervezett mindig. Az ő imájának sorsformáló ereje volt, imájával tette imádkozóvá az ő népét. Márton Áron imádsága életet jelentett, forrást, harcteret, igényt, megtisztulást, vigasztalást, elevenné vált az élettelen világ, és megszólalt belőle az erdélyi magyar székely ember imádsága. Márton Áron püspök sohasem volt elégedetlen, nem zúgolódott, mert mindig mindent kért, és mindent tisztelettel megköszönt. A Nagyszeben melletti Schellenbergi csata után Erdély Lengyelország felé tartó bíboros fejedelmét, Báthori Andrást, Csíkszentdomokos felső határában, Pásztor Bükkön, Mihály Vajda lefizetett emberei, Ördög Balázs, Nagy Kristály András és mások, sajnos magyarok, lefejezték. A hagyomány szerint Róma büntetést rótta falura, kemény böjtre, vezeklésre fogta őket. De közel 300 esztendő múlva megérkezett az isteni kárpótlás, hiszen ugyanitt Csíkszentdomokoson Márton Ágoston és Kurkó Julianna szülők családjába, a templom közvetlen közelségében megérkezett a harmadik gyermek 1896. augusztus 28-án megszületett Márton Áron. Nevét a kivonulás könyvéből kapta. Az aranyszavú Áronról, akit a rabságban élő választott nép Istene a szabadító Mózes segítségére rendelt, Márton Áron gyermekkorát semmi különös esemény nem jellemzi. Együtt élt, együtt tanult, együtt imádkozott, együtt dolgozott szüleivel, falusfeleivel és a többi gyermekekkel. Itt járt elemi iskoláit, és talán az első hosszabb útja éppen Csíksomlyóra vezetett a Mária kegyhelyre, a pünkösdi búcsúra, szüleivel és falusfeleivel közösségben gyalog. A következő állomás számára újból Csíksomlyó, az obszerváns ferencesek gimnáziuma, később a csíkszeredai gimnázium, mely gimnázium ma éppen az ő nevét viseli. A jó képességű gyermek nem hozott szégyent magára és családjára, a tanulást elsőrangú kötelezettségének tartotta. 1915. június 12-én érettségi oklevelet szerzett a gyulafehérvári gimnáziumban. Papi hivatás tudata már ébredőben volt ugyan, de várt a végleges döntéssel, úgy érezte, nem teheti, amíg sorstársainak a háború okozta szenvedéseket kell elviselnie. Annak ellenére, hogy a háborút mindig rossznak tartotta, sőt, keményen elítélte, még ebben az évben a frontra került, sőt, háromszor meg is sebesült. 22 éves korában szabadult, és otthon nagy lendülettel kezdte újra az életet. Ekkor döntött. 1920-ban a gyulafehérvári papnevelő intézet lakója és hallgatója lett. 4 év múlva Gróf Majláth Gusztáv Károly megyés püspök pappá szentelte. A püspök különböző állomás helyekre küldte őt, végigvezette az apostoli munka és az élet minden szakaszát. Segédlelkész volt Gyergyó Ditróban, Gyergyó Szent Miklóson, hittanár Gyergyó Szent Miklóson, és éppen itt, Marosvásárhelyen, sőt a filmen majd fognak látni egy képet is, amikor a szószékről beszél. Plébánosi kinevezést kapott Verestoronyra, majd tanulmányi felügyelő lett a szeveni Szent Teréz árvaházba. Püspöki levéltáros és titkári szolgálatot látott el Gyulafehérváron, egyetemi lelkész és hitszónok volt a kincses városban, Kolozsváron. A különböző régiókon átvezető út és ennek sokszínűsége, majd a dél-erdélyi magyarság szenvedése fölismertette és kimondatta a jövendő püspökkel, amit mindig rendületlenül vallott, a Teremtő Isten elgondolása szerint a kis népek létjoga épp oly erős, mint a nagyoké. Élni akaró nép még a kisebbségi sorsban sem törődik bele abba, hogy magát feláldozza a többség nemzeti önzésének oltára. Ezért a politikának félre kell tennie az önzést, az alattomosságot, mert Erdély földjén csak akkor lesz békés együttélés, ha a politikusok is az örökké valóság távlatában gondolkodnak és cselekednek. Ezért le kell győzni a hideg önzést a nevelésben és a politikában egyaránt, és érvényesíteni kell mindig az Isten adta testvéri szeretetet. Majlát püspök valószínűleg utódját látta meg benne, mert Gyulafehérváron személyes szolgálatába hívta. Magával vitte Rómába és bemutatta a pápának. Egyetemi lelkészként Kolozsváron a kincses városban megismerkedett és mély belső kapcsolatot alakított ki, akkor legtehetségesebb, legtekintélyesebb és legelkötelezettebb embereivel, név szerint Vencel József szociológussal, György Lajos egyetemi professzorral és sok-sok mással. Együtt gondolkodva és népünk sorsáért együtt aggódva fölismerték, olyan időket élnek, amikor mindent és bármilyen áron meg kell tenni, hogy népünk műveltebb legyen, tudjon helyesen gondolkodni, hinni és cselekedni, megmaradása és jövőjének biztosítása érdekében. Majlát püspök látva papja értékes sikereit, 1934-ben a Katolikus Népszövetség igazgatójává nevezte ki. Ugyanis Mártonáron született pedagógusként nagy lendülettel szervezte meg az iskolán kívüli népnevelést, az ifjúsági énekkarokat, megalapítva a Népszövetség keretén belül az orvosi és a pedagógiai szakosztályokat is. 1936. március 15-én a kolozsvári Szent Mihály plébániára kapott ideiglenes kinevezést. És akkor a csőd szélére jutott egyházközséget, éles látásával, az erős infláció ellenére sikerült talpra állítania és újra fejlődővé tennie. 1938. szeptember 14-én a Sacra Congregatio Consistorialis 630-as számú dekrétuma értelmében a Gyulafehérvári Egyházmegye apostoli kormányzója lett, és ugyanebben az évben, december 24-én az apostoli szentszék 11. Piusz pápa által a Gyulafehérvári Egyházmegye püspökének nevezte ki. 1939. február 12-én, éppen mai napon, Andrea Kasszulló apostoli nuncius és a kolozsvári Szent Mihály templomban, Paka Ágoston temesvári és Fidler István Szatmár nagyvárad püspökök segédletével püspökké szentelte. Márton Áron püspöki jelmondata rövid. Non recuso laboro. Nem utasítom vissza a munkát. És tudjuk, ez végig kísérte földi életét, nagyon jól tudta, hogy a nagy időknek nagy emberekre van szüksége, és ennek tudatában látott hozzá főpásztori munkájához is. Sajnos, már a következő esztendő számon kérte az ő ígéretét, mert 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés ketté szakította Erdélyt, és a fiatal püspök egyház megyének egyik része, Észak-Erdély Magyarországnak, a kisebbik, a déli része Romániának jutott. A háború, a határmódosítások és az ezzel járó megpróbáltatások, szenvedések feszítő próbára tették Áron püspököt testileg és lelkileg egyaránt. De ő mindig határozottan kiállt a szenvedők, és mindazok mellett, akiknek, az ő szavait idézem, fájt az élet. Azt mondta, Krisztus papjának elutasíthatatlan kötelessége, hogy az igazság mellett kiálljon, és az emberben bármilyen hitet valljon, és nyelvet is beszéljen, a testvérét kell nézze. Megdöbbenve, mélyen megrendülve hallatta szavát a zsidók deportálásának szörnyűsége láttán, és újból szól szószékről, az embertelenséget akadályozzák meg, vagy erre nem képesek, ne működjenek több ezer ember elpusztítására irányuló cselekményben közre. Saját fajtájának testi-lelki nyomorúságát látva így kiállt a politikusokhoz, ne feszítsétek népünket egy újabb ítélettel, a régi keresztre. Egyházát és népét mégis nagy csapás érte, mert a Szovjetunió védelmét élvezve az akkori hatalom az egyház iskolákat, intézményeket államosította, szerzetes rendeket feloszlatta, és a vallást a templomokba szorította vissza. De Áron püspök nem hátrált meg, sok papjával együtt a különböző börtönök pokla lett jutalma és osztály része. Ezt is vállalta. Vállalta tudva azt, hogy bár a tanítvány nem lehet nagyobb a mesternél, a krisztusi sorsot neki is kell vállalnia. És 1949. június 21-től meg is kezdődött számára ez a keresztút. Letartóztatták, börtönbe vetették, megalázták, és bár lelkileg megtörni ugyan nem tudták, de fizikailag embertelen módon jártak el vele. A szenvedések idején is a krisztusi szeretetet hirdette, cellatársaiba hitet, reményt, szeretetet öntött, mert tudta, érezte, és hite alapján vallotta, lesz föltámadás is. És ez a nap számára 1955. március 24-e volt, amikor újból visszatérhetett Gyulafehérvárra, s ekkor főpapi lendülettel vette kezébe ismét egyházmegyéje és papjai vezetését. Végig látogatta Erdély földjét. Birma útjai és beszédei valóságos tüntetések voltak a kommunizmus rendszer kommunista rendszer viszontagságai ellen. Ezért 10 évi házi őrizetre kényszerítették. És ezt az őrizetet csak 1967-ben Franz König bécsi bíboros romániai látogatása alkalmával oldották fel. Én magam is jelen voltam. Márton Áron püspök azok közé, a ragyogó csillagok közé tartozik, testvéreim, akiknek szellemi és e világi örökségét vitatni nem lehet, de biztos vagyok benne, hogy emberi nagyságuk a magasztalás sem fogadná el. Mindazt, amit vállalt és testi és lelkiekben tett, a hűséget, a kitartást, a megmaradást, a tanítást, egyháza és Isten népe érdekébe tette. Örök példa és viszonyítási alap számunkra. Hozzáigazodva kell megvizsgálnunk és megítélni magunkat, kinek-kinek egyenként, de az összmagyarságnak is. Mit tettünk és mit teszünk azért, hogy méltók legyünk nagypüspökünk szellemiségéhez, és hogy megmaradásunkat biztosítsuk. Akkor is, de ma is nagy szükségünk volna olyan szellemi vezérekre, akik nem megosztanak, nem eladnak, hanem együtt gondolkodva és cselekedve próbálnak megmenteni minket. Amikor 1980. október elején, Szent Ferenc napján, jól emlékszem, a gyulafehérvári székesegyházban Mártonáron püspök holttestét fölravatolozták, és koporsójára tették a fedelet. A jelenlévők közül nagyon sokan úgy érezték, egy korszak zárult le, nem csak egyház megyéje, hanem az erdélyi magyarság életében is. Mártonáron ugyanis, amint már említettem, kinőtt a felekezeti keretből, egyházának mindig hűséges követője maradt, küldetését mégis egyetemesnek érezte, amit a különböző vallásfelekezetek épp úgy elismernek, mint az erdélyi magyar szellemiség képviselői is. Krisztusban, kedves testvéreim, befejezésül mi a teendőnk nekünk, késői híveinek? Nagyon nehéz erre a válasz, de mindenképpen mi, mint volt hívei, papjai, törekedjünk arra, hogy megfogyatkozott magyarságunk számára éberen tartsuk ezt a nagy erkölcsi és szellemi örökséget, szóban és tettekben egyaránt. Ez az örökség örökérvényű mindenkor számára, de a mi féltve őrzött kincsünk is, mert ennek megbecsülése felnőtt kereszténységünk és magyarságunk mindenkori alaptőkéje. Ugyanis Mártonáron féle magyarnak lenni nem politikai, hanem szellemi és erkölcsi értékjelző. Mártonáron féle magyarnak és katolikusnak lenni annyit jelent, hogy különbnek lenni és küldetéssel bírni. Mártonáron féle magyar az, aki ha kell, többet szenved, többet dolgozik, és még többet és mélyebben imádkozik. Imádkozzuk mi is együtt, Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak,